Álljunk föl és nyissuk ki a Bibliánkat. János evangéliumánál, és a 17. rész 24. versétől fogjuk olvasni a rész végéig Isten igéjét. Tehát János evangélium a 17. rész 24. verstől, ez a újfordítású Biblia 128-as oldalán található. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük. Urunk, köszönjük neked a te igédet, és különösen hálásak vagyunk, hogy olvashatjuk és bepillantást nyerhetünk a te imádságodba, a legmélyebb közösségedbe, az atyával, főleg amikor készültél föláldozni önmagadat értünk. Köszönjük neked ezt, és most kérünk téged, hogy nyisd meg a mi szívünket, és szólj hozzánk a mai napon a te igéden keresztül. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. A nyár folyamán a Jézus Krisztusnak a keresztre feszítés előtti imádságával foglalkozunk, és tulajdonképpen most érkeztünk el a végéhez ennek az imádságnak. Tulajdonképpen három fő gondolat volt. Hogyha emlékeztek rá, még nyár elején volt szó a békességről, hiszen az imádsága előtti utolsó mondatai a tanítványokhoz az volt, hogy ő a békességet hozta el. Aztán beszéltünk az egységről is, amiért imádkozott Jézus Krisztus, hogy a hívők egységbe legyenek. De ugye beszéltünk arról, hogy ez nem egy olyan egység, ami egyfajta világi, valami egyszerű egység, hanem ez az az egység, amiben a Szent Háromság is van. Tehát Istennek az egysége, amiért könyörgött Jézus, hogy közöttünk legyen. És a mai napon pedig az Isten ismeretről szeretnék szólni, arról, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük Istent, és hogy hogyan ismerjük. Érdekes dolog ez a három, ha belegondoltok, hogy a békességünk az bennünk van, az tulajdonképpen önmagunkban keletkezik, nyilván az Isten által. Az egység az közöttünk tud lenni. Az ugye mi magunkkal nem tudunk egységbe lenni, vagyis hát reméljük, hogy mindenki magával azért egységbe tud lenni, de az egy közösségre vonatkozik. És a harmadik, az Isten ismeret, az pedig az Istennel való kapcsolatunkról szól. Ez a három fő témája van tehát ennek az imádságnak. Hát szeretném megkérdezni benneteket, hogy ki az, aki ismeri Nyilasi Tibort? Esetleg. Akkor Rudi, esetleg mondanál róla egy-két dolgot, hogy mikor született, hány éves, mikor beszéltél vele utoljára, vagy nem. Csak Rudit pécéztem ki, mert ő nem fog haragudni, érte? Hogy? Aha, tehát 60 éves. Mondhatjuk, hogy Rudi ismeri a Nyilasi Tibort? Igen, még mondj. Na, hogy? Aranylabdás. Hát, az nem volt, az Albert Fórián volt, de ismer, mondhatjuk, hogy a Rudi jól ismeri a Nyilasi Tibort? Próbálkozik, de szerintem kevés ez, nem? Kevés meg. Én is föltettem volna egyébként a kezem, ha valaki ismerem a Nyilasi Tibort. Vagy ki az, aki ismeri Bújtor Istvánt? Most már óvatosabbak vagytok, látom. Krisztián, akkor légy szíves, Bújtor Istvánnak anya neve esetleg, vagy mikor beszélgettél vele egy a jó nagyot utoljára? Nem. Mondhatjuk, hogy ismeri a Krisztián a Bújtor Istvánt? Hát, ismeri, hallott már róla, meg lehet, hogy sok mindent tud, meg talán lehet, hogy közöttünk ő tud a legtöbbet róla, de kevés. Ki az, aki ismeri Révész Árpádot? Óvatosak vagytok, de ugye most már, de talán Árpádot azért már mondhatjuk, hogy egész jól ismerjük, nem? Tehát akik legalábbis itt voltak abban a 10 évben, amikor ő volt a pásztor, akkor mondhatjuk, hogy azért sok mindent tudunk róla. De persze Árpád lehet, hogy azt mondaná, hogy hát nem ismertek ti engem. Ki az, aki ismeri Árpádot mondjuk az emberek közül? Hát Ildikó esetleg, az ő felesége, ugye? Meg a fiai. Tehát ott már ők már azt mondhatjuk, hogy talán ők ismerik valamennyire őt. Na hát azért tettem fel ezeket a kérdéseket, mert az, hogy ismerjük Istent, hát az azért egy komoly kérdés, nem? Tehát, hogy úgy ismerjük Istent, mint mondjuk a Rudi, a Nyilasi Tibort? Hát remélem nem, mert az elég kevés, vagy én se ismerem jobban. Vagy ahogy Krisztián ismeri a Bújtor Istvánt. Tehát, hogy hallottunk róla, vagy tudunk esetleg egy-két dolgot róla? Vagy jobban ismerjük őt? Hát erről szól Jézusnak itt az imádsága, ha észrevettétek a 24. verstől, ahogy végigolvastuk, elég sokszor előkerült ez az ismeret kérdés. Egyébként ugyanígy van a hittel is, hogyha gondolkozunk, hogy mit jelent hinni, ugye sokszor beszélünk róla, hogy hinni, hát hogy elhisszük, hogy van Isten. Hát ez édes kevés. Ez nem az a bibliai hit, hogy elhisszük, hogy Isten van. Hát abban az időben mindenki elhitte, hogy van Isten. És mégis Jézus beszélt nekik a hitről. A hit az egy mély bizalom. Sokkal több annál, mint hogy elhinni, hogy van Isten. És ugyanígy mondhatjuk, hogy az ismeret, az Isten ismeret, az nem az, amit a világ gondol, hogy ja, hát én ismerem azt az embert, tudom, láttam néhányszor, meg stb. Hanem az Isten ismeret az egy sokkal mélyebb dolog. Sokkal mélyebb dolog, és ezért imádkozik az Úr Jézus, hogy mi jól ismerjük az Istent. Egyrészt imádkozik azért, hogy felismerjék a tanítványok azt, hogy Krisztust, az Isten küldte, és utána pedig imádkozik azért, hogy jól ismerjék az atyát. Azt mondja, hogy megismertettem velük az atyát. Valószínű, hogy Jézus Krisztus rengeteget beszélt a tanítványoknak az atyáról, de azt is mondta, hogy ha engem néztek, mármint Jézus mondta magáról, akkor látjátok az atyát. És ugye a tanítványok azok 3 éven keresztül szinte folyamatos kapcsolatban voltak az Úr Jézussal, akkor már mondhatjuk, ugye, hogy ők már azért úgy ismerték Krisztust. Persze tudjuk, hogy Krisztusnak a személye az olyan gazdag és olyan hatalmas, hogy nem tudjuk megismerni őt igazán. De mégis az nem egyfajta felületes ismeret volt. És azt mondta Jézus, hogy ha engem néztek, akkor az atyát is ismeritek. És ezért imádkozik tehát itt Jézus. Én nekem egyébként az hívő életem akkor kezdődött, amikor egyszer, még amikor úgy gondoltam, hogy Isten nincs, tettem egy próbát, hogy hát ha van Isten. És letérdeltem, megszólítottam azt az Istent, akiben nem voltam biztos, hogy van, sőt egy nappal ezelőtt biztos voltam benne, hogy nincs, de egy nagy problémám miatt azt mondtam, hogy teszek egy próbát, és akkor az Isten az én lelkembe bemutatkozott, hogy ő létezik. Nem tudom megmondani, hogy hogyan. Ez egy nagyon kicsi ismeret volt akkor. De mégis nagyon személyes ismeret volt. Nem arról volt szó, hogy valaki mondta nekem, hogy talán van egy Isten, és beszélt róla, hanem én a lelkemben valahogy megragadtam őt. Isten lelke volt az, aki elkezdett nekem beszélni arról, hogy van, hogy létezik az Atya. És ez olyan erős volt, ez a picike ismeret, hogy az egész életemet megváltoztatta. És onnantól kezdve minden más lett. Onnantól kezdve elkezdtem keresni azt az Istent, aki így bemutatkozott nekem. A mai napon arról szeretnék beszélni, hogy az Isten lélek általi ismerete az erőt és szeretetet és egy különleges dolgot ad az életünkbe. Ha úgy igazán jól ismerjük az Istent, akkor abban nagyon nagy erő van. Erről beszél Istennek az igéje. És másrészt szeretnék beszélni az egyház felelősségéről. Minden hónapnak van egy témája, ennek a hónapnak az a témája, hogy Istennek van terve az egyházzal, a közösséggel. És egyébként ez a terv, ez legfőképpen az, hogy mi megismerjük őt, és ahogy mi megismertük őt, azt továbbadjuk másoknak. Erről szeretnék ma tehát beszélni Isten igéje alapján. Átlapozok most Máté evangéliumához, és egy nagyon jól ismert részt szeretnék felolvasni ezzel a témával kapcsolatban. Ez a Máté 16, 13-tól fogom olvasni, és megállunk itt az olvasásban egész a 19. részig, tehát Máté 16-13, ez a 22. oldalon van az Új Szövetségben. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte a tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ez a város az egyébként egy nagyon erős császárkultuszban volt. Ott a VIP személy az a császár volt, és mindenki a császárt tisztelte, imádta, és így volt. És ugye Jézus itt megkérdezi a tanítványait, hogy kinek mondják az emberek az ember fiát. Ők így válaszoltak. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Hát nem tudom, hogyha valamelyik őtöket mondjuk Jeremiásnak néznék, akkor büszkének lennétek rá? Hogy valaki összekeverne mondjuk Jeremiás prófétával? Vagy hát mondjuk ez ma egy furcsa kérdés, de azt mondják, hogy na, hát Zoli, te olyan vagy, mint Jeremiás próféta. Büszke lennél rá? Azért az valami, nem? Vagy Keresztelő János, vagy Illés. Tehát azt mondják a tanítványok, hogy azért itt ebben a városban már sokan vannak, akik ismerik Jézus Krisztust, tehát hallottak róla, ebben az értelemben van, hogy ismerik, és azt gondolják róla, hogy talán ő lehet Jeremiás próféta, vagy Illés, ugye Illést várták, az úgy volt az igében, a zsidók úgy értették, hogy vissza fog majd jönni, valaki azt gondolta, hogy Keresztelő János ő, de itt meg azt mondták, hogy lehet, hogy Keresztelő János, aki meghalt, itt kivégeztetett Heródes, ő támadhatott föl, és ő lehet ez az ember. Szóval ismerték Jézust, mit tudhattak ezek az emberek Jézus Krisztusról? Szerintetek? Milyen elképzelésük lehetett? Látták őt, hogy milyen véleményük lehetett róla? Hogy egy szánalmas ember? Nem. Azt gondolták, hogy egy nagyon komoly személyiségű. Azt gondolták, hogy talán ő egy nagy próféta, egy komoly ember, és az ő képükben, ahogy el tudták képzelni, nagyon nagy embereket társították őt. De mondhatjuk, hogy hát semmennyire sem ismerték Jézus Krisztust. Hiszen Jézus Krisztus az az Istennek a fia. Hát őt nem lehet hasonlítani Jeremiás prófétához, vagy Keresztelő Jánoshoz, aki a Keresztelő János maga mondta, hogy hát ő még a sarul a szíját sem méltó megoldani. Ezek az emberek tudtak valamit Jézusra, még akár a tanításait is hallották, de nem ismerték Jézus Krisztust. Ezek nem a tanítványok. Ugye Jézus azt a tanítványoktól kérdezte, hogy mit mondanak az emberek rólam, hogy ki vagyok én. És a tanítványok figyeltek, és nézték, hogy na vajon mit mondanak Jézusról. Egyébként a mai világban talán ugyanígy járnánk, hogyha figyelnénk, hogy miket beszélnek az emberek Krisztusról. Ugye vannak olyanok, akik semmibe veszik, vannak, akik nem foglalkoznak vele, de vannak olyanok, akik azt mondják, hogy Jézus Krisztus egy nagy ember volt. Egy próféta volt, vagy olyanok is halkak, azt mondják, hogy egy UFO, valami földön kívüli volt. Mindenféle butaságot mondanak róla az emberek, de emögött az van, hogy azért valamit már megértettek tőle, de nem ismerik igazán. És ezután Jézus megkérdezi a tanítványokat. Hát ti kinek mondtok engem? Jézus kérdezi, hogy ti mit gondoltok, hogy én kicsoda vagyok? Ezt kérdezi a tanítványoktól. Simon Péter, aki mondjuk így a szószóló volt a tanítványok között, tehát valószínűleg az ő gondolatát mondta, de nem csak az övét, talán a tanítványok is többen így gondolták, megszólalt és így szólt. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Péternek ez a bizonyságtétele, mondhatjuk, hogy a legszebb bizonyságtétel a Bibliában. Minden benne van. Ugye az, hogy Krisztus azt jelenti, hogy felkent, hogy te vagy az, akit az Ószövetségben Isten megígért, és akit mi várunk. De ez még kevés lenne, hiszen nagyon sok zsidó várta a felkentet, és az volt, ők inkább egy embert képzeltek, akiket Isten valami módon felkel a szolgálatra, de már az, hogy Péter felismerte, hogy ő az, már ez egy nagyon nagy bizonyságtétel volt, és az a Krisztusnak a lényének az ismeretére utal, de utána azt mondja, hogy az élő Isten fia vagy. Az élő Isten fia vagy. Tehát nem Keresztelő János, nem egy nagy ember, nem egy valami fantasztikus teremtmény, hanem az élő Istennek a fia. Ez volt tehát Péternek a bizonyságtétele, és ez az az ismeret, amiről azt mondja a Biblia, hogy amiben erő van, ami megváltoztatja a te életedet. Ha számodra Krisztus csak egy próféta, vagy egy nagy tanító, vagy egy érdekes személyiség, akkor mondhatjuk, hogy ismered úgy, mint én, Hilasi Tibort, vagy sok mindent ismerünk, de igazából nem ismerjük őt. Mert ő az élő Isten fia. Jézus így válaszolt, boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fette fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Először is azt mondja itt Jézus Péternek és a tanítványoknak, hogy ha ti jól ismertek engem, akkor boldogok vagytok. Ez az egyik üzenet ma. Egy nagyon fontos üzenet, hogyha jól ismerjük Krisztust, akkor boldogok vagyunk. A boldogság a Bibliában az áldást jelenti, tehát ez nem egyfajta folyamatos happy érzést jelent a boldogság a Bibliában, hanem azt mondja, hogy áldottak vagytok. Jó helyen vagytok. A lelketekben béke tud lenni, ha jól ismeritek Krisztust. Azt mondja tehát, hogy boldog vagy. Boldog vagy. És utána azt is mondja, hogy nem test és vér jelentette ezt ki neked. Ez a kifejezés ez azt jelenti, hogy nem egy olyan valaki, akiben a vér van, munkál, ami a vér által él, tehát egy ember. Nem ember jelentette ki ezt. Nem te magadtól jöttél erre rá. Ezért könyörög Krisztus azért, hogy jól ismerjük Krisztust, mert mi magunk nem tudjuk őt megismerni. Egyedül Isten lelke által ismerhetjük meg Krisztust. Semmi más módon. Szerezhetünk róla információkat, és az nagyon fontos, hogy jó információk legyen. De amikor olvasunk egy információt, Isten lelke, amely ki tudja jelenteni. A mi részünk, az micsoda? Az Isten ismeretbe. A mi részünk akkor ebben micsoda? Isten lelke tudja kijelenteni számunkra. Nekünk egyetlen egy dolog marad, egy igen, vagy egy úgy mondhatjuk, hogy elfogadás. Amikor Isten lelke mondja a mi lelkünkbe, hogy kicsoda Krisztus, hogy ő a megváltó, ő az Isten fia, ő az, aki szabadságot tud adni neked, ő az, aki meg tudja változtatni az életedet, akkor mi nekünk egy lehetőségünk van, azt mondjuk, hogy hát nem tudom még, majd meglátjuk, még utána járok, vagy gondolkozok, vagy butaság ez az egész, vagy egyszer azt mondom, hogy igen. És tudjátok, amikor én megismertem az Urat, akkor ez volt az egyetlen válaszom. És máig se értem egyébként, hogy abból a Isten tagadásból, ami pár nappal ezelőtt még akkor volt, hogy tudtam ilyen gyorsan igent mondani? Tudsz-e igent mondani az Istennek? Tudsz-e igent mondani az Istennek a hívására? Mert ettől függ a te Isten ismereted. Utána folytatja Jézus. Én pedig ezt mondom neked. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hát ez egy nagyon jól ismert szakasz, és sokféleképpen értik ezt a kereszténységben. Péternek egyfajta főséget adnak. Én csak pár gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. A Péter, az Petros, a kőszikla meg Petra. A Petrosnak a jelentése az egy ilyen akkora kő, amivel mondjuk lehet dobni körülbelül. Tehát ami a kősziklából lepattogzott. A Petra az meg egy kőszikla, amire mondjuk egy ember föl tud állni minimálisan. És ahogy én megértettem ezt az igét, itt nem arról beszél, hogy te Péter vagy, tehát egy ilyen kavics, és én ezen a kavicson fogom majd fölépíteni az egyházamat. Nevetséges lenne szerintem. Péter nagyon instabil volt, egy ember volt, nem Péteren építette föl Isten az ő egyházát, hanem egy kősziklán. Ez egy szójáték, amikor azt mondja Krisztus, hogy te figyelj Péter, hát te egy Petrosz vagy, te egy kavics vagy. Én pedig a kősziklán fogom fölépíteni az én egyházamat, és a kőszikla egyébként a Bibliában végig Krisztusnak a jelképe. Már a pusztai vándorlásban, amikor vizet kapott a szomjas nép, és a kősziklához érintette a botot Mózes, akkor az Újszövetség azt mondja, hogy ez a szikla, ez Krisztus volt. Úgy is mondhatnám, hogy azt mondja Jézus Péternek, hogy figyelj Péter, ez az a bizonyságtétel, amit ha te komolyan gondolsz, ezen a bizonyságtételen, ami rólam szól, fogom fölépíteni az én egyházamat. Tehát, ha valaki jól ismeri Krisztust, hogy ő egy kőszikla, és ő az Istennek a fia, akkor ezen alapszik Krisztus egyháza, és azt mondja, hogy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Mit jelent ez? Régebben azt gondoltam, hogy jönnek a pokol kapui, és megtámadják a keresztényeket. De hát ez nem így van, hanem pont fordítva van, hogy van a pokol kapui, amik fogva tartják az embereket, és a Krisztus egyháza, amikor azon kopogtat, dönget, akkor nem tud zárva maradni. Ezen azt érthetjük, hogy mindenki, azt mondja a Biblia, mindenki, aki nem ismeri Krisztust megváltójának és Isten fiának, az mindenki a pokolba menő úton van. És ilyen módon mondhatjuk, hogy igen, a pokol kapui védik őt az örök számára. De semmi más módon nem tud kiszabadulni innen az ember, csak Krisztus által. Csak a Krisztus egyháza, amelyik ezt a bizonyságot mondja, hogy te vagy az élő Isten fia. Csak így szabadulhatunk meg. Hogyan ismerjük mi az Istent? Hogyan ismerjük mi az Istent? Például úgy ismerjük, hogy ő a gondviselő. Mondhatjuk, hogy hát igen. De ha csak ez van nekünk, hogy ő a gondviselő. Tudjátok, ez egy nagyon gyenge dolog. Mert amikor azt érezzük, hogy például amit Hanna bizonyságot tett, hogy eltűnt a kulcs, vihar, minden, hát akkor Isten nem is lenne, jöhetne, hogy nem visel gondot róla, mert akkor nem történne ilyen. Vagy hány minden dolog történet velünk, amire mondhatjuk, hogy hát ha Isten gondviselő lenne, nem történne velünk ilyen. Ha valakinek ez az Isten ismerete, hogy Isten a gondviselő, és itt kezdődött és vége, ez kevés. Ez nem fogja a pokolkapuit betörni. Vagy valaki azt gondolja, hogy az Isten az ítélő Isten. Vannak ilyenek is, akik azt gondolják, hogy az Isten az ítél. És az tulajdonképpen lesújt a bűnre, és a bűnösnek annyi. Hát ha valaki ezt gondolja, pusztán csak ezt, Isten nagyon gyűlöli a bűnt, és nem tud vele kapcsolatot teremteni. Ez igaz. De Istennek nem csak ennyi az ő gondolata, hogy ő elítéli a bűnt, hanem sokkal több. Vagy valaki azt mondja, hogy Isten elnéző, hát annyira szereti az embert, hogy elnézi a bűnt. Ez önmagában hazugság. Ha valakinek ez az Isten ismerete, és ezért van a gyülekezetben, ezért megy az Istenhez, akkor ez nem egy erősít. Vagy Isten esetleg egy olyan Isten, aki elvár dolgokat tőlünk? Mondhatjuk, igen, elvár Isten tőlünk dolgokat, de ha csak ennyi az Isten ismereted, nagyon félre fog menni a hited. Nagyon fontos, hogy jól ismerjük az Istent. Hogy jól ismerjük az Istent, mert ettől függ a mi életünk. Ettől függ a mi boldogságunk, a mi áldásunk. Azt mondja Péternek, hogy áldott vagy, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az Isten lelke, az Atya jelentette ki neked. Úgy folytatja tovább, hogy neked adom Péternek, és ilyen értelemben most a tanítványoknak mondja ezt, hogy igen, a tanítványoknak adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Ez megint egy nagyon furcsa ige szakasz, és hogyha most ezt a fordítást így nézzük, akkor értetjük úgy, hogy Isten fönt ül a mennyben, a trónján, figyeli az embereket, és látja, hogy Varga Laci megkötött valamit a földön, gyorsan elő az írnokok bevezetik a mennyei dologba. El tudjátok ezt képzelni, hogy ez így van? Valaki? Hát én nem tudom elképzelni. Én is nem, most csak magamat mondtam, de még Pál apostollal sem tudom elképzelni, hogy Isten azt nézte volna, hogy Pál miket művel itt a földön, és akkor ő azt bevezeti a mennyei irattárba. Ezt egyébként ugye a görögben sokkal több igeidő, mint a magyarban, és vannak igeidők, amik egyformák, és szövegkörnyezet dönti el, hogy hogyan van. Ez úgy is lehet fordítani, hogy vigyázzatok, hogy amit megköttök a földön, az már kötve legyen előtte a mennyben is. Értitek ezt? Ez már egy számomra teljesen elfogadható dolog, hogy az én felelősségem, ezt érzem is úgy, mint lelkipásztor, de minden hívőnek van felelősség, az egész egyháznak van felelőssége az, hogyha hozzám jön valaki, és megkérdezi, hogy te figyelj, tegnap ezt, meg ezt a bűnt követtem el, szerinted mit csináljak? És akkor mondom, hát figyelj, hát Isten annyira megbocsát, hogy szerintem felejtsd az egészet. Hát ez nagyon nagy bűn lenne, ha ilyesmiket mondanék, és nem hiszem, hogy Isten figyelne, hogy hát akkor ezeket kihúzzuk. Hanem az én felelősségem az, hogy tudjam azt, hogy az Atya fönn a mennyben mit gondol erről? És mit mond nekem, és én azt mondjam tovább. És tudjátok, ez nagyon nagy felelősség. Mert ott valaki jön hozzám, hogy ez meg ez történt vele. És akkor mondhatom, lehetek valami ítélő Isten képviselője, és olyan terheket is ráteltek, amit Isten esetleg nem is akart. Vagy lehetek egy liberálisabb, egy nagyon megbocsátó, kedves ember, és mondhatnám, hogy szegény, hát megvigasztalom, és olyan dolgot is elengedek neki, nem én, hanem mondom, hogy hát az Isten ezt elengedi, amit meg Isten nem így gondol. Nagyon nagy felelősség ez. És azt gondolom, hogy itt azt mondja Péternek Jézus, hogy figyelj, ha te ismersz engem, ha te neked ez a bizonyságtételed, és te velem jársz, akkor igen, én neked adom itt a földön azt a kulcsot, amivel te az emberek felé fogod közvetíteni Isten igazságát. És itt van, itt jön össze ez a két téma, amiről mondtam, hogy beszélni fogok, az Isten ismeret, és az egyháznak a küldetése. Hogy jól ismerjük az Istent, és jól adjuk tovább mindazt, amit az Isten ránk bízott. Most voltunk egy hete a 6 lelkipásztor házaspárral, egy ilyen, hát tréningnek is nevezhetném, de nem az volt, inkább ez egy ilyen kapcsolati egyhetes program, ahol beszélgettünk, és úgymond növekedtünk, és felénk is szolgáltak, meg mi is szolgáltunk mások felé. És együtt voltunk egy 5 napot, és csodálatos érzés volt abban a szabadságban lenni, hogy nem kellett méregetnünk egymást, hogy vajon mit árulok el magamról, aztán majd mit fog kiakadni a másik, vagy stb., hanem egy bizalmi légkör volt. Nagyon jó bizalmi légkör volt. Ami, hogyha egyébként elmegyünk vendégségbe, mondjuk egy új helyre, akkor általában nincs meg előre. Nem tudom, szoktatok-e vendégségbe járni, vagy szoktatok-e vendégeket fogadni. Amikor először találkozunk, akkor jó értelemben mondom, egy kicsit olyan feszült, feszélyzet a dolog, méregetjük egymást, ki vagy, hogy vagy, stb. Nem rossz indulatból, csak hát nem tudunk úgy felszabadulni, mert hát nem ismerjük még annyira egymást. És most mondtam, hogy mikor fogunk tudni felszabadulni? Hát, ha ismerjük egymást. Hogyha én olyan valakivel tudok összejönni, akit jól ismerek, akkor valahogy, most emberi oldalról mondom, eltölt ez a békesség, ez a jó érzés, és nem kell feszélyeznem magamat. És ugyanez van, tudjátok, az Istennel való kapcsolatban is. Hogyha nem ismerjük az Istent eléggé, akkor feszültek vagyunk, akkor igazából nem tudjuk még, hogy hányan átállunk. De ha megismerjük az Atyát, és persze tökéletesen nem tudjuk megismerni, de sok mindent kijelentett Isten igéje, és ami szívünkbe ő kijelent rengeteg mindent, ami az igével összhangban van, akkor tulajdonképpen egy atyai házba tudunk lenni. És akkor úgy tudunk lenni, mint ahogy mi voltunk ezen a 5 napon, hogy feltöltöttünk, és úgymond tudtuk szeretni egymást, tudtunk vitatkozni, mert biztonságban voltunk, mert ismertük egymást. És erre hív bennünket az Atya, hogy így ismerjük őt, és ezt adjuk tovább. Ezt adjuk tovább, hogy így tudjuk bemutatni ebben a világban az Atyát. És befejezésül még egy igét szeretnék olvasni, ami a hónapnak az igéje. Egy picit többet olvasok föl belőle, és innen is csak néhány dolgot szeretnék mondani így az ismerettel kapcsolatban. Az 1 Péter 2:1-től fogom olvasni, a 10-ig. Azt mondja Péter, hogy levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamis itatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Tehát érdekes, itt rögtön meg is jelenik Istennek ez a két nagyon fontos tulajdonsága, az igazság és a szeretet. Ez egybe van az Istennek, a kegyelem és a szeretet, így is mondhatjuk. Nem mondja azt, hogy hát figyeljetek, nem problémának ezek a kis bűnök itt, gyertek, aztán jó buli lesz. Hanem azt mondja, hogy levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet, és minden rágalmazást, és utána mondja, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Azt mondja, hogy gyertek, ismerjetek meg engem. És ez a hamisítatlan lelki tej, ez az a, úgy is mondhatnánk, hogy az anyatej, a pici babának, az, azt Isten így készítette, ő neki azt kell inni, lehet mindenféle tápokat enni, de az van úgy elkészítve, hogy azon tud növekedni. És Isten azt mondja Isten az ő igéjére, a Bibliára, hogy ez az a hamisítatlan lelki tej, amin te tudsz növekedni. És amin keresztül te megismerheted az atyát. És azt mondja, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, itt van az Isten ismeret, járuljatok ő hozzá, mint élőkőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetnek, amelyek azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istenek Jézus Krisztus által. Aki ismeri az Istent, az megy oda az atyához. Az megy oda az atyához. Hogyha én ismerek egy jó fogorvost, és fáj a fogam, akkor megyek ahhoz a fogorvoshoz. És hogyha rossz fogorvos, akkor nem megyek oda. Ennyire egyszerű. Én nem is úgy választom egyébként ki, ezt csak titokban mondom, nem hívő fogorvoshoz megyek, hanem jó fogorvoshoz megyek, aki tudom, hogy meg fogja csinálni a fogamat. Persze lehet egy hívő fogorvos is jó fogorvos, de nem mondja sehol a Biblia, hogy minden hívő fogorvos jó fogorvos, hanem én azért megyek, hogy a fogamat megcsinálja. És hogyha ismerem az atyát, hogy ő megszabadít engem a bűnökből, és ő irgalmat ad nekem, akkor megyek oda hozzá. Ha nem ismerem, akkor elbújdosok, mint ahogy a Ádám és Éva, amikor büntettek, és nem tudták, hogy mi van. Vagy akkor keresek más dolgokat. És azt ezek után így tudunk fölépülni lelki házzá, élő köveként, mint ahogy itt vagyunk most, mindannyian, akik ismerjük az Istent, mi vagyunk utánik a templomnak az élő kövei. Ez az épület, ez csak egy épület. Ha nem lenne itt egy darab hívőse, akkor hiába írnánk ki azt, hogy baptista imaház, az csak egy kőépület lenne. És azt mondja tovább, hogy ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban, bocsánat, csak elvesztettem itt, már szövegben nem jól látom. Tehát ezért áll ez az írásban, íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Szeretném ezt is nagyon elmondani a szívetekre, hogy aki hisz benne, aki bízik benne, tehát aki nem csak úgy felületesen ismeri, hanem aki beengedi az Istent az ő életébe, az nem szégyenül meg. Ez Istennek az üzenete. Néktek a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett, megütközés kövévé, és botránkozás sziklájává azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Úgy kell ezt értenünk, hogy mindaddig, amíg nem engedelmeskedsz Krisztusnak, és amíg számodra a Krisztus, mint kőszikla, az egy dolog, amire te beleütközöl, azt mondja, igen, akkor te megbotránkozol benne, és azon az úton jársz, amelyik a pokolra visz. De, ha elfogadod a Krisztust, és hogyha beengeded a léleknek a bizonyság tételét, azt mondja, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, ez ugye a hónap igéje. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Itt van tehát az üzenet, hogy mi az egyháznak a feladata, hogy ti, akik nem ütköztök bele Krisztusnak a kősziklájába, hanem hisztek benne, és tudjátok, hogy ő az Isten fia, ti hirdessétek a világban ezt az üzenetet. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Krisztus nélkül is lehet hívő életet élni. Lehet imaházba járni, föl lehet építeni egy épületet, lehet gyülekezetet építeni, és úgy is mondhatnám, hogy Krisztusnak a gyenge ismerete nélkül is lehet ezt csinálni. Ha tudunk róla valamit, és úgymond egyfajta világi módon tesszük. De az egyháznak az ereje nem ebben van. Az egyháznak az ereje abban van, amikor te Krisztust személyesen ismered. Amikor helyes az ismereted, és amikor az ismereted nem pusztán értelmi dolog, hanem a szíved mélyén ismered őt, mert találkoztál vele. Hogyan lehet megismerni Krisztust? hogyan lehet helyes a mi ismeretünk. Olvasni kell róla. Mit gondoltok? Szabad olvasni Krisztusról? Hát persze, hogy szabad. Elég az, hogy olvasunk róla? Az nem elég. De jó dolog, ha olvasunk róla, de az nem elég. Közös programokat kell csinálnunk Jézussal. Tehát amikor is itt van Jézus az imázban, mi is jövünk, itt vagyunk vele. Jó ez a dolog? Jó ez a dolog. Elég ez a dolog? Nem elég. Nem elég, hogyha úgymond te is ott vagy egy közös programon, és mondtad, hát igen, én is voltam a Bújtor Istvánnal egyszer, voltunk valami társas utazáson, hogy hátul ültem, meg elől ültem. Egyszer köszöntünk is. Ez egy közös program volt a Bújtor Istvánnal, de ettől nem fogod megismerni. Krisztussal ugyanígy van. Úgy mondhatnánk, hogy együtt kell élni vele. Együtt kell élni vele. Semmi más módon nem tudod megismerni őt. De együtt élni vele úgy tudod, hogy kinyitod az ajtót, és beengeded az életedbe, és azt mondod, hogy Uram, legyél az én életem ura. Szeretnék veled élni. Beengedlek téged az életembe. Beengedlek az életembe. És ekkor jön Istennek a lelke, aki még olyan dolg, olyan módon mutatja be Krisztust, amiről nem tudunk beszélni, amiről én csak annyit tudtam mondani, hogy ott imádkoztam kétségek között, hogy egyáltalán létezik-e Isten, és megszólítottam őt, és egyszer csak a szívem belül változást hozott. Mert kinyitottam az én életemet, és azt mondtam, hogy szeretnélek megismerni. Isten lelke bemutatja őt. És ekkor, hogyha visszatekintünk, akkor el tudjuk fogadni a múltunkat, rengeteg dolog van a múltban, ami akadálya lehet annak, hogy ezt megtegyük. Mondhatjuk, hogy Istenem, miért ilyen életet adtál? Miért történt ez velem? Amikor Isten beengedett az életedbe, fel tudod dolgozni a múltadat. Fel tudod dolgozni a jelent, mert a nehézségekben is itt van, ahogy Hanna mondta a bizonyságtételét, ott volt a kétségbeesésben, és egyszer csak hát eszébe jutott, hogy hát itt van velem az Úr Jézus. És akkor nem kell félni. Akkor fel tudod dolgozni, akkor nem azon kell görcsölnöd, hogy mi lesz holnap. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad tervezned, vagy felelőtlenül kell élned, de amikor Jézus mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, akkor azt mondja, hogy ezzel ne foglalkozzatok, én itt vagyok, és kövessetek. És fel tudod dolgozni a jövődet, tervezni tudsz Krisztussal. Erről szól az egyház. Az egyház tehát tulajdonképpen, ha benne vagy, ha Krisztushoz tartozol, ez egyfajta helyes Isten ismeret. És így, ahogy a Péter igébe voltunk, ez egy olyan erős építmény, aminek te egy építőköve vagy, amelyeken a pokol kapui nem tudnak diadalt aratni, hanem meg kell, hogy hajoljanak, és ki kell, hogy engedjék azt, aki vallja, hogy Jézus az Úr. Szeretném, hogyha most imádkoznánk, egyrészt egymásért, hogy a lélek vezessen bennünket, hogy a lélek jelentse ki nekünk az igazságot, és hogy mi ezt megértsük, hogy engedjük, mint ahogy Péternek is mondta Jézus, hogy boldog vagy, mert ezt nem test és vér jelentette ki, hanem Isten lelke. Hogy imádkozzunk egymásért, hogy helyes Isten ismeretünk legyen. Valljuk meg, hogy kicsoda számunkra Krisztus. Ott, ahol éppen tartasz. Nem tudsz olyat megvallani, aki még számodra nem. De aki már igen, azt meg tudod vallani. Én akkor ott annyit vallottam meg, hogy megkérdeztem, hogy egyáltalán létezel? Hogy föladtam azt a elutasításomat, hogy azt mondtam, hogy nincs. Azt mondtam, hogy Isten, teszek egy próbát. Hát ez nem egy nagy megvallás volt, de akkor elég volt. Hol tartasz te? És imádkozzunk azért, hogy az Istent, az Atyát jól ismerjük. Mert ettől függ a mi áldásunk, az áldottságunk, ettől függ minden a mi életünkben. Én szeretném, hogyha most ketten-hárman imádkoznánk, és ezért a három dologért imádkoznánk, nem kell most beszélgetni, egyszerűen egymásért imádkozzatok, hogy a lélek jelentse ki az ő akaratát, és vezessen bennünket, és hogy jelentse ki az Atyának az ismeretét, és hogy mind jobban, és hogy ismerjük őt, és hogy bontson le minden olyan tévhitet, ami nem igaz. És valljuk meg, hogy kicsoda számunkra ő. Utána pedig majd dicsérni fogjuk az Urat még egy énekkel, de most kérlek benneteket, hogy ketten-hárman forduljunk így össze. Ha valaki úgy van itt, hogy ő nem szokott hangosan imádkozni, akkor nyugodtan mondhatja ott abban a kis csoportban, hogy én most nem imádkozok, csak magamba, de kérlek, hogy imádkozz értem, tehát szabadság van ebben, de a lényeg, hogy az Istenre figyeljünk most, és kérjük egymásért, hogy jól ismerjük az Atyát, és hogy az Isten lelke töltsön be bennünket, és valljuk meg, hogy kicsoda ő számunkra.